wow, egy nagyon parázs témába nyúltunk bele, de mondjuk ez nem meglepő, gondoltam, hogy ez így lesz. Ugye a műanyagokról beszélünk, ami hát abszolút átszövi az életünket, nincs olyan területe az életünknek, amiben ne használnánk műanyagot, és nem is alapvetően a műanyaggal van baj, mert a műanyag egy fantasztikus dolog, ami egy csomó mindenre lehetőséget nyújtott az emberiségnek, és hogy ezt hallhattuk Simon Gergőtől is az előbb telefonon, aki a Greenpeace aktivistája és szakembere, ő se azt azzal indult, hogy hát a műanyag az egy ördögtől való dolog, sőt, hanem az, ahogy kezeljük, és itt van velünk Juhász András, aki a Clean Eco Ökóbi jó háztartási és ipari tisztítószereket gyártó cég alapítója, de nem ebben a státuszában van itt elsősorban, hanem azért, mert hogy ti fejlesztettetek egy saját biopolimert, ami egy környezettudatos műanyag. Tehát először is akkor beszéljünk arról, hogy hogyan jutottatok a biotisztítószerektől a biopolimerekig.
Sziasztok, hello! Igen, ez 2011-ben indult ez a vállalkozás, és édesanyám garázsából vendéglátós múlttal kezdtem azon gondolkodni, hogy a vendéglátóipar hogy lehetne fenntarthatóbb. És pont itt nem messze a Hősök terén éppen ilyen markológépekkel toltuk a halomnyi szemetet, ami egy ilyen szabadtéri koncertfesztivál után ott maradt, és akkor jött meg a gondolat, hogy egyszerűen ez így nem lesz jó. Tehát hát ugye nem. Ebből baj lesz egyértelműen. Nem. Tehát innentől kezdve a kérdés az volt, hogy hol is állít elő a vendéglátóipar környezeti lábnyomot, és ezt hogyan lehet megakadályozni, hogyan lehet másképp csinálni, és nagyságrendileg ez vált a mottónká azóta, hogy hogyan lehet új megoldásokkal, újfajta szokásmódokkal, újfajta innovatív lehetőségekkel egyszerűen megmenteni a bolygót, de legalábbis
meg legalábbis magunkat,
így van, és úgy indultunk el, hogy oké, akkor fejlesszünk biotisztítószereket, ami ugye egyrészt egy nagyon jelentős élővíz károsítás és élővíz szennyezés, akkor, amikor ugye a csatornákba öntjük ki a terméket, az, ami direktbe megy ki, ne adj Isten az utcára, vagy bárhova szintén. És a másik oldalról nagyon fontos, amit nagyon sokszor fogok ma még emlegetni, hogy a humán egészségügyi kockázat, az egészségügyi része ennek az egésznek. Tehát mivel érintkezik a bőrünk, mondjuk 8-10 órán keresztül, akkor
hiszen ezt Robi például, te nagyon jól tudod, te dolgoztál vendéglátóban, a nyilván folyamatosan mindenféle vegyszerekkel érintkezel, találkozol, gondolom, hogy
ott dolgozom.
Így van, belélegzed, közvetlenül érintkezel vele. 2013-ra már volt egy tizen pár termékes termékcsalád, amivel dolgoztunk, és jött
Bocsánat, a csak közben még mielőtt itt voltál, Robiban fölmerült a kérdés, és én próbáltam nagyjából vázolni, mit jelent az, hogy biológiai tisztítószer, tehát még esetleg ezt, hogyha így röviden...
Igen, meg ezt hogy kell elképzelni azt, hogy így elkezdtétek ezeket fejleszteni, tehát egy fehér köpenyben egy kis petri csészével ott álltatok, és akkor így, hát, tehát ilyen, mint egy ilyen laikus hallgató vagyok, kíváncsi erre.
Igen, nagyon szuper lett volna, hogy ez tényleg ilyen könnyedén megy, hogy egyből föl lehet húzni azt a köpenyt.
És föl lehet húzni a garázsban is lehet.
A garázsban is föl lehet húzni, de hogy az a gond, hogy volt egy családközeli kedves ismerős vegyész hölgy, és mondtam neki, hogy akkor mi most biotisztítószert fogunk gyártani, és mondta, hogy rohadtul nem fogunk biotisztítószert gyártani, nincs alapanyag, nincs technológia, nincs know-how, azt se tudjuk, hogy kell megfogni az egészet. Nagyon jó, mert akkor mi leszünk az elsők, aki ennek neki lát. És hát az első, tehát hogy alapanyag, tehát hogy Magyarországon, Kelet-Közép-Európában olyan, hogy növényi eredetű alapanyagokat gyártani, nincs. Tehát Nyugat-Európából, de volt, hogy mondjuk ne adj Isten Amerikából, amit most így megint zárójelbe, ugye már maga a környezeti lábnyom, hogy idehozod az alapanyagot, de
hát
egyszerűen...
Hát akkor ez egy szabad szemmel elég jól látható összegekbe kerülő történet.
Igen, pontosan, tehát meg kellett szerezni az alapanyagot, és akkor bejelentkezni ezekhez az egyébként világ legnagyobb cégei, akik ugye a vegyipari alapanyag fejlesztő, ez megint egy nagy zárójel, hogy ott, ahol ezek a vegyipari alapanyagok születnek, nagyságrendileg ott születnek a kozmetikai ipar, de még a gyógyszeripar alapanyagai is. Uh-huh. Tehát, hogy ezek igen komoly méretű cégek, akik nagyon örültek, hogy végre Kelet-Európából itt volt valaki, aki azt mondta, hogy áldozna időt, energiát és pénzt arra, hogy elkezd. Az ő egyébként akkor, tehát hogy itt azért bőven 12 évvel ezelőtt vagyunk, tehát az akkoriban még nagyon újdonságnak számító növényi alternatíváikkal dolgozni. És ugye ez itt a lényeg, tehát növényi eredetű alapanyagokkal helyettesíteni a szintetizált alapanyagokat.
Itt ezek mondjuk mik? Tehát mondjuk ecetfélék, olajfélék?
Ezek lehetnek savas anyagok, mint például ugye most az ecetet mondtuk, az ecetnek a helyettesítője egyébként ugye a citromsav, aminek semmi köze nincsen a citromhoz, mert kukoricából állítják elő, és bacik állítják elő egyébként, tehát egy fermentálásról van szó. Például tök jó, de az sem mindegy, hogy honnan szerzett be, és itt tök jó példát hoztunk föl, mert lehet venni nagyon-nagyon finom kínai citromsavat, amiről tudjuk, hogy az előállításnak az összes mellékterméke az éppen az üzem mellett folyó csordogáló patakban landol.
De az Kínában van, és akkor
kérdezik. És akkor az jó messze van, igen. És igen. Ne? Vagy lehet venni mondjuk egy osztrák verziót 4,5-szer annyiért, aminek megvan az a certifikációja, egyébként egy EcoCert certifikációja, amivel azt tudjuk tanúsítani, hogy egyrészt növényi eredetű alapanyagból van, másrészt ellenőrzött gazdálkodási körülmények között készült a termék, tehát nem terhelték a környezetet, miközben előállították az alapanyagot. És akkor innentől kezdve, amikor ezt sikerült rájönni, hogy na most akkor honnan indul ez az egész, az alapanyagtól indul, és mit kell elvárnunk egy alapanyagtól, akkor ennek a saját magunk által fölállított rendszernek az alapján kezdtünk el alapanyagokat beszerezni, de tényleg a világ minden pontjáról. Tehát, hogy itt amikor egy nagy alapanyaggyártóval elkezdesz tárgyalni, és odajön mondjuk egy 20 oldalas terméklistával, és akkor elmondjuk neki, hogy figyelj, legyen növényi eredetű, az EU Ecolabelnek feleljen meg, egyébként legyen EcoCert ellenőrzött gazdálkodás, szertifikációja, amúgy meg legyen hipoallergén, mert ugye az egészségügyi kockázatot is kizárnánk, és akkor marad mondjuk a 20-30 oldal helyett, mert 3 alapanyag, vagy 2 alapanyag, amire azt tudja mondani, hogy ez oké. És akkor szépen gyártóról gyártóra, és akkor 2012 volt, mire föl lehetett venni a köpenyt, és azt lehetett mondani, hogy van annyi bázisanyag, amivel el lehet kezdeni kutyulászni, és akkor onnantól kezdve jön a következő kérdés, a mivel versenyzünk. És akkor azok a komoly robbantós hidegzsíroldókat próbáld meg lenyomni növényivel, kérdéskör, és akkor jön megint egy, és megint ugye mondtam többször, hogy vissza fogok térni a körforgásos gazdálkodásra, hogy nagyon hamar kiderül az, hogy ha te versenyezni akarsz piaci szinten, főleg garázsvállalkozóként, kisvállalkozóként, ugyanúgy biztos nem csinálhatod, mint a többiek. Mert mi fog történni, 3-4-szer annyiért gyártasz le egy terméket, amit piacra akarsz vinni, és tök jó, hogy lenyomom a biozsíroldommal a klasszikus szintetikus zsíroldót, de közben mondjuk 3-szor annyira állítottam elő. És akkor ezt miért fogják tőlem megvenni? És ugye itt jön a következő, hogy igenis meg kell érni a környezetvédelemnek, mert ha nem éri meg a vásárlónak, akkor nem fognak átalakulni a fogyasztói szokások. Akkor ahhoz mi kell? Új megoldások, és megint ott vagyunk a mottónknál, hogy új megoldásokkal menthetjük meg ezt a földet. Az meg nem más, mint hogy akkor reformáljuk meg a gazdasági láncot. Mondjuk azt, hogy ja, hogy itt akkor nem kell a magyarországi disztribútor, aki majd átadja a terméket a nagykereskedőjének, aki majd eladja a kiskereskedőjének, akinek lesz egy területi képviselője, aki kimegy a vevőhöz, a végfelhasználóhoz, és eladja neki. És akkor puff, 140% ára is plusz van. Na akkor ezt nem, hanem akkor mi az első lába igazából a környezetvédelemnek? A lokalizáció. Akkor lokál biznisz. Az azt jelenti, hogy akkor menjen el a gyártó közvetlenül a felhasználóhoz, mondja azt, hogy figyelj ide barátom, ne vegyél innentől kezdve multiterméket, hanem támogasd a magyart, én garantálom neked, hogy nem lesz drágább, sőt egyébként hozzáadott értékként fenntartható a termék, viszont innentől kezdve van lehetőség arra, hogy ezt a láncot bezárjuk egymás között, és az elavult gazdasági rendszer plusz 3-4 szereplője ne legyen benne, ami igazából egy ilyen vízfej eltartása, amitől fenntarthatatlan a gyártás. Ezt tettük meg egyébként, és tehát, zárt láncon dolgozunk.
Tehát ez azt jelenti, hogy van saját boltjaitok, vannak saját weboldalat, webshopotok van, és ti magatok értékesítitek a saját terméketeket.
Pontosan.
Figyelj, és nem gyűrűzött be még a kemikál maffia, tehát így nem találtak még meg abba, hogy ezt most hagyjátok el.
Egy másik
abba
szektorában
srácok.
Dolgozunk, ahol nincsen maffia. Aha. Legalábbis eddig még nem találkoztunk velük.
Nem csak arra gondolok, tudod, hogy mit tudom, valami mosópor vagy hideg zsíroldó cég azt mondja, hogy jó, hát ez most már tényleg veszélyes.
Fölorlak hideg zsíroldóban!
Nem, szerencsére nem. Egyébként igen, tehát az a kérdés, hogy honnan mérhető, hol válik mérhetővé az embernek a gazdasági tevékenysége.
Hát, hogy
ugye?
Mikor vesznek
tehát,
komolyan, igen.
Mikor léptél már eléggé rá valakinek a lábára, és akkor onnantól kezdve jöhetnek ezek a problémák.
Igen, ez egy érdekes
más aspekt. Tudod, mi történt? Az történt, hogy a nagy multicégek elkezdtek fenntartható ökotermékeket gyártani. Látszólag is, meg néha sikerül valóban is azt gyártani. Tehát, hogy 11-12 évvel ezelőtt engem mindenki hülyének nézett. Ez a bio, ez az ökö, ez egy ilyen hülye nyugati hóbor, sőt, kurva drága. Már bocsánat, elnézést.
Nagyon drága.
Nagyon drága. Nem szabad ilyet csinálni, mert hogy az biztos nem éri meg, és hogy biztos nem beilleszthető. És akkor mostanra elért az a trend, hogy a fogyasztói szokások változnak. változtak. És itt van a másik fontos dolog, tehát hogy tök jó, hogyha értékteremtünk, ugye? Tehát, hogy itt van az innovátor, a gyártócég, aki próbál valami újdonsággal piacot szerezni. És ott van a felhasználó. A felhasználónak pedig a tudást meg kell osztani ahhoz, hogy ő tudja, hogy van lehetősége változtatni. És talán ez lenne a legnagyobb feladat, és talán ezért ülünk ma is itt, hogy el tudjuk mondani azt, hogy igenis a tudatos vásárlónak már tudhatja azt, tudnia kell azt, hogy van választási lehetősége, sőt, az a választási lehetőség az nem feltétlenül drágább.
Igen, tehát szerintem alapvetően az emberek nagyon szeretnének változtatni, de legtöbb ember nem tudja, hogy hol változtathasson. Azt mondja, hogy jó, hát oké, szelektíven gyűjtöm, már amennyire egyáltalán szelektíven gyűjtöm, de igazából nem nagyon látja, hogy ez ennek hol lesz hatása. Tehát, hogy igen, tehát nagyon-nagyon fontos előre menni és mutatni lehetőségeket. És igen, és ez a műsor is részben erről szól, hogy mutassunk lehetőségeket, nagyok a gondok, de vannak lehetőségeink és vannak megoldások.
Pontosan.
Szerintem innen folytassuk, mert hogy jól gondolom, ugye Robi, kell egy kis hírblokkot beékelnünk.
Hát, van még egy percünk addig, de egyébként mehetünk hírekre, és akkor jövünk vissza utána nem sokára.
Hát itt most ez pont egy olyan jó pillanat arra, hogy híreket mondjunk.